Tehát a második Korintusi levél 13. részéből a 10. verset olvasom ismét. Azért írom ezeket távol létemben, hogy jelenlétemben ne kelljen keményen viselkednem a hatalom szerint, amelyet az Úr adott nekem építésre és nem rontásra. Testvérek, a második Korintusi levelet olvastuk az elmúlt napokban, és most az utolsó fejezethez érkeztünk, ahol az apostol elmondja azt, hogy most már harmadszor fog hozzájuk menni. Először akkor járt közöttük, amikor megalapozta ezt a gyülekezetet, a gyülekezet alapítása idejében volt ott, mondta is neki az Úr, hogy ne félj, sok népen van neked ebben a városban. És valóban egy virágzó, eleven gyülekezet jött létre. A második útjáról, a mostani fejezet második versével beszél, a két levél megírása között volt egyszer ott, és a harmadik találkozásuk pedig a harmadik misszió útjának a végén történt. Elmondtam már múltkor a vasárnap igehirdetésben, hogy azért nem volt egy problémamentes gyülekezet ez. Általában azt szokták mondani, hogy a mi egyházainkkal azért van baj, mert nem olyanok, mint az első keresztények. A mi gyülekezeteink eltávolodtak az első kereszténységtől. És ezáltal azt sugallja ez a felfogás, hogy mostani teljesen meg kellene változtatni, és az első keresztény gyülekezetnek a életét kellene mindenbe követni. Valóban van, amiben követni kell az első keresztényeknek az életét és az útját, de van, amiben nem. Tudnék, látjuk, ezek valóban első keresztények voltak, és annyi probléma adódott ebben a gyülekezetben, hogy szinte fel se tudjuk sorolni. Ezért kellett Pál apostolnak harmadszor is oda menni, hogy rendet tegyen ebben a gyülekezetben. Rendetlenségek vannak közöttetek. És Isten pedig a rendnek az Istene, nem a rendetlenségnek az Istene. És most már levelet is írtam. Úgy írta levelet, hogy közben csurogtak a könnyei. Ezért nevezték ezt könnyulatással írt levélnek. Ez volt az első korintusi levél, Kávé János szerint, amikor megírta azokat az intéseket, amikben feltárta a gyülekezet problémáit. Amikor elment a gyülekezetbe és találkozott velük másodszor, akkor voltak olyanok, akik szembeszegültek az evangéliummal és az ő tanításával, ez még több szomorúságot okozott neki. És ott bánkódott, amikor végül megérkezett az ő munkatársa és jó híreket hozott, ekkor megírta a mostani levelet. És ebben azt mondja, hogy most harmadszor is elmegyek hozzátok, és két-három tanú alapján döntést hozunk. És ez az első gondolat, amiről szeretnék szólni. Azért megy oda, hogy döntéseket hozzon, vagy vizsgálódjék a gyülekezetben, ahol nagyon fontos szempont a két-három tanú jelenléte. Ez már a Bibliában is megvan írva, hogy két-három tanú eldönthet egy eseményt, hogyha igaz tanúk állnak elő, beszámolnak, elmondják tapasztalatukat, és ennek alapján, és még más tényezők alapján döntést hoznak egy-egy kérdésben. Mi az, amit két-három tanú jelenlétében és Isten igének világosságában akarnak megvizsgálni? Mi az, ami miatt Pál apostol oda akar menni? Az oka ennek, hogy megoldottak ezek a nehéz kérdések, vagy pedig még mindig nem oldottak meg. Még mindig rendetlenkednek azok az emberek a gyülekezetben, vagy már új életet kezdtek. Megváltozott-e valóban az életük, vagy csak úgy mondják? Tudjuk, hogy milyen problémák léptek fel, és intések hangzottak el, hogy vajon ezek az intések hathatósak voltak, vagy leperegtek róluk. Ezért mondja az apostol, hogy oda megy, hogy megvizsgálja, hogy egyesek, akik vétkeztek ezelőtt, vajon megváltoztak-e, vagy pedig nem változtak meg. És ha nem változtak meg, az, hogy nem leszek kivéletes. Tudnék, voltak olyanok, akik részt vettek a bárvány lakomán, és valamilyen módon az idegen vallásokkal közösséget vállaltak. Ezeket az apostol nagyon komolyan figyelmeztette, hogy nem tudjátok, hogy amikor a pogányok áldoznak, akkor a démonokkal vannak közösségben, és én nem akarom, hogy ti a démonokkal legyetek közösségben, hanem a Krisztussal legyetek közösségben, azért intelek benneteket. És ez az intés elhangzott, és eltelt egy bizonyos idő, most jön az apostol, és szeretné megvizsgálni, még mindig olyan vonzó számukra a pogány vallás, mint az előtt, vagy meg már valóban letisztultak ebből a dologból. Mindenhol meghúzhatjuk a párhuzamokat a mai napjainkig. Ma is körülvesznek bennünket különböző világvallások. Egyre inkább elérkeznek hozzánk a különböző világvallások. A kristnások megszólítanak bennünket az utcán. Van buddhista misszió. Az iszlám hívei elérnek hozzánk. Egész Európában egyre nagyobb tért hódít az iszlám. Meg különböző sok más vallás terjed el, a perzsáknak a régi vallása, és a keleti gyógymódok által különböző vallásos lelkület éri el az embereket. És az apostol azt mondja, most, ha ilyen hatás alatt voltatok, és most megkaptátok az intést, és jövök, hogy megnézzük, hogy volt értelme az intésnek, vagy pedig nem. A gyülekezetben olyanok voltak, akik nagy hangon azt mondták, hogy nincsen feltámadás. És az apostol végig gondolta ezt, hogyha van egy-egy ember a gyülekezetben, aki ilyeneket mond, akár nagy hangon, akár miután kimegy a gyülekezetből, azt mondja, azért én nem hiszem, hogy van feltámadás, akármit is mondott az ige hirdető. Ez olyan, mint egy kis kovász, ami ez egész tésztát megkereszti. Ez az egész gyülekezetre rossz hatással van, azért az előző levelében írt egy egész fejezetet arról, hogy mit jelent a feltámadás, és hogy kell értelmezni, és most jön Pál apostol, és harmadszor találkozik a gyülekezettel, és majd a két-három tanút is megkérdezi, hogy még mindig vannak ilyen hangok, amik a Bibliának a szavát egyszerűen nem veszik komolyan, és azt mondják, hogy ugyanban nem lesz feltámadás. Mint az egyszerű sírású, aki azt mondta a budapesti temetőből, hogy úgy összekeverték a csontokat, hogy abból aztán nem lesz feltámadás, hogy most egy-egy test kijöjjön onnan. Olyan is volt a gyülekezetben, ebben az ősegyházi gyülekezetben, aki az apjának a feleségével folytatott viszonyt. Azt mondja az apostol, hogy ilyen még a pogányok között is ritkán fordul elő. És hogy ez történt közöttetek. És elmondja azt, hogy nem tudjátok, hogy a paráznák az Isten ország nem öröklik. És az intés eljutott hozzátok, és nektek meg kellene változni. És most én harmadszor megyek hozzátok, és megvizsgálom, hogy megtörtént az igazi változás, vagy pedig nem. Mert van esélye annak, hogy megtörtént a változás, mert azt mondja, hogy oda megyek, hogy beszéljek azokkal, akik azelőtt vétkeztek. Figyelj, azelőtt. Tehát most már nem. Most már megváltozott valami. De hogy valahol megváltozott-e? Én oda megyek és megvizsgálom. És ott ez a két-három tanul, aki el fogja mondani, hogy én tanúsítom, hogy ez ember már szent életet él. Ez megváltozott. Nem olyan, mint volt. Akármennyire is megdöbbentő, pedofil emberek is kerültek a gyülekezetbe. És homoszexuális emberek is kerültek oda a gyülekezetbe. Ezért az első levélben mondja, hogy nem tudjátok, hogy a puja és férfi szeplősítők nem örökít az Isten országát. Ez azt jelenti, hogy aki a gyermeket megrontotta, és férfiakkal fertelmeskedett, de ez nem örökli az Isten országát. Mert ez egy romlott világ volt. Korintusi világ, ez egy romlott világ volt. És mindenféle vétkekben éltek az emberek. De azt mondja, ilyenek voltatok, de megtisztítottatok. Ti már megtisztultatok. Azelőtt ilyenek voltatok, de most már nem vagyok, nem vagytok ilyenek. De hogyha ilyenek lennétek, és ez megmaradna, akkor semmiképpen ne számoljatok azzal, hogy a Krisztus javaival élhettek, és semmiképpen ne reménykedjetek abban, hogy az Isten országának örökösei lesznek. Mert az ilyenek nem öröklik az Istennek az országát. Most, hogy Balaton-Füreden voltunk, nem olyan messze volt tőlünk ez a balatoni gyilkosság, a rendőrgyilkosság, ahol valóban tragikus esemény történt. Másnap, vagy harmadnap vettem kezembe a Magyar Nemzetet, és abban egy vélekedést olvastam, hogy az áldozat és a gyilkos között korábban szerelmi viszony volt. És mondom, hát valaki a másikat a nőjével, vagy nő ismerősével folytatott kapcsolatot, és akkor utána kiderült, hogy két ember között, az újságcikk szerint, homoszexuális kapcsolat volt. Hogy ideig jutottunk, hogy egy Magyar Nemzet azt mondja, hogy szerelmi viszony. Kérem szépen, a szerelmi viszony a férfi és nő között levő egészséges, tiszta kapcsolat. Ez pedig egy fajtalankodás, és Isten szerint egy undorító bűn. Hogy lehet azt mondani, hogy szerelmi viszony? Minden szerelmes nevében tiltakozni kell, mert a szerelem az egészen más. És Isten igéje egészen világosan beszél erről, csak a mai világban a gondolkozás romlott meg. Isten igéje világosan elmondja azt, hogy ez a természet ellenvaló dolog, a természet folyása ellenvaló dolog. Isten igéje világosan elmondja, hogy ez bűn, és az ilyen bűnben levő ember nem örökli az Isten országát. Az egész társadalom elmondja azt, hogy ez a társadalom ellenes bűn. Az egész szociológia elmondja azt, hogy ez a közösség elleni bűn, hiszen nincs utód. A lelki tisztaság igénye azt mondja, hogy ez helytelen dolog, és a történelem is azt mondja, hogy ez rettenetes nagy vétek egy társadalom ellen is, és a történelem arról tanúskodik, hogy a Istentől elszakadt bukó van levő, bukásban levő civilizációknak volt ez a terméke. És azt mondja az apostol, hogy ilyenek voltatok. Voltatok! Mert a Biblia rögtön elmondja azt, hogy mint hogy minden bűnből, ebből is a Jézus Krisztusnak van hatalma kiszabadítani az embert. Tehát a megoldás az, hogy az Istennek a hatalma, az evangélium az, amit megváltoztathatja az ember. De az apostol jön, és azt mondja, hogy most meg kell, hogy vizsgáljuk ezt az egész ügyet. És a harmadszor megyek hozzá, és szeretném tudni, hogy megváltozott-e valóban ezeknek az élete, vagy pedig nem. Ebben a gyülekezetben sajnos olyanok is voltak, akik lerészegettek. És ebben a bűnben éltek. De intés, a figyelmeztetés, hogy a részegesek nem öröklik az Isten országát, eljutott hozzájuk is. És most az apostol szeretné megnézni, hogy volt-e értelme ennek az intésnek, hatásos volt-e. És keresik a tanúkat, akik elmondják, hogy ez az ember azóta teljesen józan életet él. Olyan is előfordult, hogy az apostolt szidalmazták. Azt mondták, hogy mit akar ez a satnya ember? Ennek a beszédje is erőtelen. Jó, sokat tud, de a megjelenése is silány. És hát bizonyára nem is igazi apostol. És akkor Pál apostol most azt mondja, hogy jövök is nálam van a Krisztus ereje és a Krisztus hatalma. És megvizsgáljuk ezeknek az embereknek a szavát. És kiderül az, hogy meg fognak szégyenülni a Krisztus hatalmánál. Olyan is volt, aki gyülekezetből elment egy nyilvános házba, Ezért mondja Pál apostol, hogy aki a paráznával egyesül, az milyen nagy bűnt követ el. De hozzátesz, hogy akik egykor vétkeztek, akik korábban vétkeztek, ebben benne van az, hogy utána már nem vétkeztek, és hogy most már megváltozott az életük valóban. És hogy mennyire aktualitása van ennek most, ezeket, hogy felsoroltam, de még más bűnök is vannak ebben a gyülekezetben. Hogy láthassuk azt, hogy a mai gyülekezeteink is, a mi gyülekezeteink is ebből a világból összegyűjtött emberekből áll. És már ne beszéljünk annyira a világról, elmondom azt, hogy mi sem szentek vagyunk. Testvérek, mi sem szentek vagyunk, nem a szentek gyülekezete van itt, nem makulátlan és olyan tiszta emberek, akiknek soha egy rossz cselekedet nem lett volna, nekünk is van előtörténetünk. Pláne, hogyha valaki már később tért meg, később fordult az Úrhoz, boldog az, aki fiatalon tér az Úr Jézus Krisztushoz, és hoz döntést. Boldog az az ember, mert egy csomó dolgot kikerül az életben. Egy csomó dologban nem fertőzi meg magát. Egy sereg lelkiismereti kint elkerül az életében. Nem teszi tönkre másoknak az életét. De aki később ismeri meg az üdvösségnek az útját, az elmondhatja, hogy hát bizony nem vagyunk szentek. Nekünk is van előtörténetünk, cselekedeteink, amik ellenünk beszélnek, amikről a lelkiismeretünk tanúskodik. Emberek, akik te nem néznénk szívesen a szemébe, vagy szégyenkezünk, hogyha rájuk gondolunk, vagy olyan dolgok, amik nyugtalanná tesznek bennünket, de mégis itt ülünk. És itt vagyunk. Mert a kegyelem valamilyen módon megérintett bennünket, mert Isten igéje eljutott hozzánk, és az ő világossága beragyogta a mi életünknek a sötétségét, és nekünk valóban megváltoztatott az életünk, és akkor vagyunk boldog emberek, hogy elmondhatunk, nekünk valóban megváltozott az életünk. És ez szemben látható. És hívjátok elő a tanúkat. Aztán két-három tanú alapján megáll valami. Hívjatok elő két-három tanút, akik elmondják, hogy valóban megváltozott az életünk. Ó, testvérek, mint ahogy látjuk, nagyon hasonlóak vagyunk ez a gyülekezethez, de vajon ránk is érvényes, hogy csak egykor, annak idején jártunk ezeken az utakon, és most pedig már nem, és ez a két-három tanú ne egészen távol levő tanú legyen, aki a mi keresztény életünkről tanúskodik, hanem hívjuk a feleségünket, vagy a férjünket, vagy a gyermekünket, akik egész közel vannak hozzánk, és ők el fogják mondani, hogy valóban megváltozott az életünk, vagy valóban nem változott meg még az életünk. Hogy csak a szánkkal mondjuk, és a cselekedeteink ellenünk tanúskodnak, vagy pedig egyben cseng a szavunk és a cselekedetünk, és azt mondják, hogy itt tényleg van változás. Hogy a gyümölcsöket, amiket terem a mi életünk, meg lehet vizsgálni, azok tanúskodnak rólunk. Így hát ezért van itt Isten igéje közöttünk, és ezért vagyunk Isten igéjének hatás alatt, és ezért ment az apostol harmadszor is Korintusba, hogy meglátogassa a gyülekezetet ebben a nagy kérdésben. A második gondolat, amit a felolvasott ige szakaszból szeretnék hangsúlyosan tenni, az a szabályzás módjával kapcsolatos. A szabályzás módja. Tudnélik, hogy egy közösséget nagyon nehéz összetartani, és Isten rendje szerint fegyelmezni, hogy ennek mi volt a módja. Tehát mi volt az, ami ennyi különböző múltú, sorsú, meg a legkülönböző társadalmi rétegből származó embereket összetartott. Hiszen ezeket a bűnöket ugye hallottuk, és ugye Olvashatjuk a Bibliában, és a Biblia ezt nem titkolja el, és azt is megmutatja, hogy ezekből lehet megszabadulni, és lehet új életet kezdeni, és lehet szent életbe járni, de mégis ezt az egészet irányítani, összetartani, ami a gyülekezetnek a titka, hogy itt van egy közösség, egy koinónia, egy közösség, akik Krisztus szabályai, gondolatai szerint járnak. Nos, ezt hogyan lehet összetartani ezt az egészet? Ez egy rendkívül nehéz dolog. És hogyan lehet rendet és fegyelmet tartani a gyülekezetben? Amikor annak idején kint voltam Erdélyben, megismerkedtem az ottani CL Szövetség egyik vezetőségi tagjával, a Széplaki Kálmán bácsival, aki jogász volt. És európai jogot tanult, kiváló, jól talpalt, tudós, gondolkodó ember, és mélyen hívő keresztény, aki beszélt a szentség fegyelméről. Egyáltalán az egyházból a rendről beszélt, hogy egyházban hogy lehet rendben tartani, az a szentség fegyelme. És az azóta is foglalkozik bennem, hogy foglalkoztat engem, és munkál bennem egy nagyon érdekes gondolatot, hogy úgy lehet rendet tartani a gyülekezet, vagy a szentség, mint olyan, az önmagában fegyelmez. A szentség azt jelenti, hogy Istenhez tartozom. És hogyha minden egyes ember ezt nagyon komolyan végigveszi, hogy ez Istenhez tartozom. A szentség azt jelenti, hogy ez Isten tulajdona vagyok. Hogyha minden egyes ember tudomásul veszi, hogy én az Isten elkülönített embere vagyok. Hogy Isten rám tette a kezét, és azt mondja, hogy te az enyém vagy. Hogy én megváltottalak téged, a nevedem hitatod, enyém vagy, én tudom a te nevedet, ezt mondja az Úr. Tudom, hogy hol laksz, tudom a körülményeidet, és mindent tudok róla, te az enyém vagy úgy, amint vagy. Ez a szentség, ezt jelenti. És ennek van egy belső fegyelme. Ez a szentségnek a fegyelme, ami azt hiszem, hogy önmagában is egy ilyen öntisztulást jelent a gyülekezeten belül, és az ember életén belül. Hogy hogyan tudta ezt mégis alkalmazni Pál apostol, és mi volt az, amivel az embereket úgy meg tudta ragadni, és meg tudta tartani. Mi volt az a fegyelmező erő a gyülekezetben? Mi volt az az összetartó hatalom, ami a gyülekezet egységét megőrizte, hogy ki az Istennek tetsző módon akart élni, az a közös rendszerező elv. Nos, ez volt a szentség fegyelme. Hogy mindenki saját maga érezte és tudta, egy belső bizonyossággal megélte, hogy ő Istenhez tartozik. Különben nem lehetett volna rendet tartani. Hiszen a keresztény gyülekezet olyan emberekből áll, akik minden haszon nélkül járnak oda. Ez egy rendkívüli társaság. Persze, hogy a gyülekezet egy nagyon különleges csapat. Tudnék, olyanok vannak együtt, akinek semmi anyagi haszna nincs abból, hogy a gyülekezetbe tartoznak. Teljesen önkéntes. Tehát pénz elvonásra nem lehet fegyelmet tartani. Most kevesebb pénzt kapsz, mert nem kap pénzt senki, mindenki ad az Isten ügyére pénzt. Testi fenyítés. A testi fenyítés nem alkalmazunk az egyház fegyelmi kérdésekben, vagy börtön, vagy kivégzés. Ilyen eszközöket nem alkalmaznak, hogy más közösségben ezek a világnak az eszközei. A világban egy emberi közösségben, társadalomban ilyen eszközökkel tudnak fegyelmet tartani. Pénzelvonás, testi fenyítés, börtön, egyes országokban kivégzés. Ez nem a Pál apostolnak az útja. Nem így akar rendet tartani a korintusi gyülekezetben. És Isten nem így akar rendet tartani a mi gyülekezetünkben. A megkorbácsolás. Ez a zsidóknak volt a módja. Mondta is Pál apostol, hogy ötször kaptam egy hián 40-et. Amikor volt egy hely a zsinagógában, ahol megkorbácsolták azt, aki szerintük nem megfelelően viselkedett. Ez a zsidóknak volt az eszköze. Inkvizíció. Ez meg a félre sikott középkori egyháznak volt az eszköze, hogy rendet tartsanak a gyülekezetet az egyházakban, ezért az autódat végott a legcsúnyában, megégettek valakit. Tehát ez nem a Pál apostolnak az eszköze, hanem azt mondja, hogy fenyíteni akarom őket a szelídség lelkével. Milyen érdekes kifejezés. A szelídség lelkével fenyíteni őket. És ezt úgy kell elképzelni, amikor Pál apostol, vagy bárki más, aki ezzel a hatalommal rendelkezett, akiben mindjárt látni fogjuk, a Krisztus ereje ott van, és beszél a Krisztus nevében, miközben szép csendben beszél, a szelídség lelkével fenyíti. De nem úgy, hogy mindenféle fenyegető szavakat mond, hanem miközben az Istenből beszélünk, és az Isten gondolatait elmondjuk a másiknak, közben egy különleges erős hatalom van a háttérben. És ez nem mérhető semmiféle eszközzel. Egyszerűen ez a léleknek a hullámhosszán van, amit emberi műszerrel nem lehet bemérni, és mégis valóságos. Különben nem lennénk itt, amikor a szelídség lelkével nehéz dolgokat mondtak el mi nekünk. Nem kellett a hangot sem megemelni ehhez, annak, aki az Isten igéjét mondta. Egyszerűen elmondott egy igét, és az igének önmagában volt a hatalma. Így dolgozik Isten szent lelke a gyülekezetben, hogy egy-egy igét mond, és lehet, hogy aki elmondja azt, végtelen erőtelennek és gyengének érzi magát. Nem is értem el a másikat. Leperget róla, mondaná az illető, és esetleg hazamegy, hogy hiába volt ez a beszélgetés, gondolná az, aki a szelídség lelkével egy igét mondott. És nem tudja, hogy ugyanakkor az a szelídség lelkére elmondott ige, mert az Istennek a beszéde, a Krisztus beszéde olyan erővel tud behatolni az ember lelkébe, az ember bensejébe és gondolatai közé úgy befurakodik, hogy az nem hagyja békén. Mert az már az Istennek a beszéde, ami belül alakít és formál és átalakít. Nos, amikor Pál apostol beszélt ezekkel az emberekkel, szemtől szembe, akkor elmondta egyszerűen azt, hogy mi is az a bűn, ami ezeket a cselekedeteket eredményezte. Hogy mi is az a bűn lényege, mert a bűnről sokféle dolgot lehet elmondani. Az igazság szakértők is beszélnek a bűnről, van szociológiai értelemben vett bűn, meg sokféle bűn van, de a bűn az Isten ellen való vétek. Tehát, hogyha a Biblia szerinti bűn fogalmat kifejtjük és elmondjuk, hogy Isten fényében állítva az a cselekedet, amit elkövettél, micsoda? Akkor az embert annyira megrázza, és annyira sötét lesz, és annyira fekete lesz a bűn az ember előtt, hogy elkezd iszonyodni tőle, és azt mondja, jaj, akkor én ezt inkább nem teszem, hogy ez ilyen sötét. Nem tudtam, hogy ez ilyen nagyon sötét dolog. És miközben beszél Pál apostol, vagy beszélünk az Isten hatalmával ezekről a dolgokról, nem csak a bűn mi voltát tárjuk fel, hanem megmutatjuk a bűn és a Krisztus sebei szenvedése közti kapcsolatot. Vagyis a Isten ellenes cselekedet és a Krisztus kereszt halála. Vagyis a mi esetleg most elkövetett cselekedetünk és a Krisztus az a 2000 esztendővel ezelőtt levő Golgotai gyötrelmes szenvedése, hogyha kettő összefüggésbe hozzuk, akkor igazából megkeseredik az ember. Hát én okoztam azokat a sebeket a Krisztuson. Azért kellett neki meghalnia, mert én vétkes vagyok. Nem úgy általában a világ bűnéért halt meg, hanem személy szerint az én bűneimért kellett meghalni, mert ha ő meg nem hal az én bűneimért, akkor én nekem soha semmi esélyem nem lenne arra, hogy az Isten közelébe kerüljek és a mennyországba jussak. Hogyha kettőt így összefüggésbe hozzuk, és egymás mellé állítjuk, ó, akkor az emberben megkeseredik valami. És ezekben a csendes beszélgetésekben, amikor az apostol csak mondja, és akinél Isten igéje van, testvérem, te is mondhatod a másiknak. Beszélgethetsz a másikkal, előjön az is, hogy beszéljünk a bűn hiába valóságáról. Hogy ezek a dolgok Nem az, hogy sehova se vezetnek, rossz irányba vezetnek, amiket itt felsoroltam, amik a korintusi gyülekezetnek voltak a bűnei, amik a mi életünknek a bűnei, amikben benne voltunk. Egykor, ahonnan kihozott bennünket az Úr, és amit már elhagytunk, hogy annak időn, hogy védkeztünk, ez milyen hiába valóság volt. És miközben ez a szentség fegyelme így működik, azáltal, hogy vannak csendes beszélgetések, vagy Isten szent lelke csendesen beszélget velünk, közben nyilvánvaló, hogy egy ilyen belső öntisztulás is létrejön a megvonás által. És a megvonás már nem az az első, hogy azt mondja a gyülekezet közösség, hogy nem úrvacsorázhatsz. Egyházfegyelem. Nem az, hogy nem vehet részt a közös akcióban. Emlékezünk múlt vasárnap arra volt, hogy úgy kérték, vegyetek be bennünket is abba a szolgálatba, hogy adományokat szeretnénk gyűjteni és adni. Emlékszem, múlt vasárnap erre volt, hogy az volt a szívünkben a vágy, hogy hadd legyünk mi is része annak a szeretett akciónak, hogy azt a bajba levő gyülekezetet megsegítsük. Úgy kérték, hogy fogadjatok be ebbe a közösségbe, és a megvonás az, hogy nem fogadunk be. Azért, mert te csak a száddal mondod, de a tetteid ellened beszélnek, a két-három tanú ellened beszél, nem vehetsz részt ebben a közös szolgálatban. De ezek a külső megjelenései és eszközei, én szerintem a gyülekezet összetartása és a tartozása nem külső eszközökkel valósul meg, hanem ez egy belső öntisztulás. A szentség legyen belül jelenik meg, az emberen belül tűnik ez a megvonás, ez az emberen belül van, tudnélik, egyszer az ember elveszti a szabad örvendezés képességét. Aki igazából nem változott meg, az nem fogja átélni azt a felszabadító örvendezést, ami a közösségben van. Az nem képes már nyugtalan gondolatok nélkül együtt lenni a testvérekkel. Az már nem tud teljes felszabadultsággal lelki közösségben lenni a többiekkel. Az az ember az első békességét elveszítette, mert a benne levő Krisztus megszabadítja. Vagy pedig a gyülekezetben levő Krisztus szomorítja meg. Tudnék, itt arról beszél, hogy ha az általam szóló Krisztus bizonságát keresitek, aki irányatokban nem erőt, hanem erős ti bennetek. Tehát ti bennetek erős a Krisztus. És ha erős bennetek a Krisztus, akkor saját magatok érzitek át azt, hogy nem megy úgy ez az egész, mint ahogy menni kellene. Nem lehetek olyan felszabadult és boldog, és olyan zavartalanul nem tudok közösségben lenni az én testvéreimmel, akikkel eddig is közösségben voltam, nem megy olyan jól. Egyszerűen nem érzem ezt, mert a Krisztus bennem nagyon erős. Vagy pedig ez a többeszám azt jelenti, hogy a bennetek levő Krisztus azt jelenti, hogy az egész gyülekezetben ott van a Krisztusnak a jelenléte, és ez egy közös fegyelmező erőt jelent annak az embernek az irányába, aki nem akar megváltozni. Hogy melyik érvényes ránk, az dönti el, és az utolsó záró gondolat, ami ahhoz kapcsolódik, hogy már a görögök mondták, hogy gnótisze auton, ismerd meg magadat. Ez a harmadik gondolathoz vezet, hogy ismerd meg magadat. Ismerd meg magadat, És a görögök különböző módszereket javasoltak, hogyan ismereti meg az ember magát, igazi önismeretre hogyan jutunk el. Pál apostol azt mondja, hogy vizsgáljátok, vagy ismerjétek meg, vagy kísértsétek meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. És próbáljátok meg, avagy nem ismeritek-e magatokat, hogyha Jézus bennetek van, kivéve, ha méltatlanok vagytok. Tehát ez az önvizsgálat. És ezzel zárom, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy bennünk van-e már a Krisztusnak ez a hatalma. Hogy bennünk van a Krisztus. Mert hogyha bennünk van a Krisztus, akkor már jó úton vagyunk. Mert ő majd belülről az ő hatalma bennünket irányítani és formálni fog. És ez az a hatalom, amiről Pál apostol beszél, amit ő is magával hoz, és ami ott van a gyülekezetben, és a kettő találkozik, és ami összetöri a bűnnek a hatalmát. És megrontja a sátánnak a munkáját. És akkor jöhet a két tanú, akkor a három tanú is, és nyilvánvalóvá lesz, hogy nekünk már megváltozott életünk van. És akkor bejutunk újra, vagy visszajöttünk újra abba a lelki közösségbe, ami a Krisztus népének a közössége. Hagyja Isten, hogy ez így legyen. Amen.